Motivációról, kitartásról és a sport jótékony hatásairól is kérdezzük szakértőinket. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 3 perccel a szerkesztő Császraki Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy több nyugat-magyarországi városban is az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mértek? Ön mit tud az aszbeszt veszélyeiről? És mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Ön például mire használja a ChatGPT-t? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666, és ugyanezen a számon várjuk véleményüket Viberen is. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Súlyos környezeti és egészségügyi kockázatot jelentő aszbeszt szennyezést mutatta ki Szombathelyen, az Oladi Plató városrészben még április közepén. A hivatalos tájékoztatás szerint az érintett úthálózat burkolatához használt kőzúzalék, valamint a közlekedés és a szeles időjárás által felkavart por aszbeszt tartalma többszörösen meghaladja a határértékeket. Azóta kiderült, hogy ennél is nagyobb területet érinthet a szennyezés, és Szombathely mellett más településeket is, mint például Sopront, Kőszeget és más nyugat-magyarországi helységeket. Az aszbesztet tartalmazó kavics egyébként osztrák bányákból származik. A veszély minimalizálására több intézkedést is hoztak. Szombathelyen például egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, és a kormányhoz fordult azonnali segítségért a polgármester. Folyamatosan nedvesítik az érintett felületeket, sebességkorlátozó táblákat helyeztek ki, hogy kevesebb por kerüljön a levegőbe. Továbbá ingyenes, magas szűrési fokozatú védőmaszkokat biztosítanak a környéken élőknek. Itt van velünk a telefonvonal túlvégén Gergó Judit, Szombathelyen élő kolléganőnk, aki összefoglalja a jelenlegi helyzetet. Szervusz, Judit!
Szervusz, megpróbálom röviden összefoglalni.
Előtte azért azt mondd meg, hogy te érintett vagy-e, és hogy közel laksz-e ehhez a területhez.
Nem, én nem vagyok érintett. De hogyha azt nézem, hogy számos belvárosi parkolót is lezártak, pontosan emiatt a veszély miatt, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen bárki érintett itt a városban. Én is parkoltam ezekben a parkolókban, ahol kőzutalék van a belvárosban, tehát bármelyikünk belélegezhette ezt az aszbesztet, de nyilván azokat érinti leginkább, akik az Oladi Plató nevű városrészen élnek. Ez egy viszonylag új építésű, illetve folyamatosan terjeszkedő lakópark, és ott 24 utcát terítettek le ezekkel a bizonyos ausztriai kőbányákból hozott kőzuzalékkal, és ebből a felszálló porból volt, ahol a határérték 292-szeresét meghaladó tartalmat mutattak ki. Ugye tudjuk, hogy az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre, mert hogy maga a kőzet, az önmagában, ha egyben van, nem okoz gondot, de ha morzsalékosodik, a folyamatosan leváló szemcséi a levegőben lebegve oszlanak el, és gyakorlatilag mi mikroméretben lélegezzük be az aszbeszt szálakat. Egészségkárosító hatása miatt már ugye a legtöbb iparilag fejlett államban és így hazánkban is betiltották az aszbesztet, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jelen a környezetünkben, ha csak arra gondolunk, hogy még máig vannak palatetők. Én most tudtam meg, hogy a fékbetétekben az autókban is aszbesztet használnak, de hát nyilván a különbség más a mostani helyzet kapcsán, mert hogy itt a kőzuzalék az utakon, az folyamatosan porlik a gépjárműforgalom hatására.
Egyáltalán hogyan derült ez ki, hogy ott aszbeszt szennyezés van?
Ez úgy derült ki, hogy a Greenpeace vizsgálódott, mert hogy azt tudni kell, hogy Trianonnal gyakorlatilag az összes valamikori nagymagyarországi azbeszt bányát elcsatolták. Tehát Magyarországon már, a mostani Magyarország területén már nincsen, de a trianoni határokon túl gyakorlatilag majdnem minden államban van, és Burgenlandban van hozzánk legközelebb, mármint hogy itt Nyugat-Magyarországon, ahonnan nagyon sok térségbe hoztak be építő anyagnak, illetve mindenféle zúzaléknak, út lefedésére, kátyúk betömésére, ezekből a bányákból kőzúzalékot. És a Greenpeace kezdett el vizsgálódni, és ők mutatták ki, hogy a 8 bányából, amelyből Magyarországra szállítottak, 4-ben is található fertőzött kőzet. Persze ezen is sokkal bonyolultabb, mert van olyan bánya rész, amiben nincsen azbesztet tartalmazó. Tehát gyakorlatilag az a nehézség, hogy itt minden egyes kátyút és minden egyes területet egyenként meg kellene ahhoz vizsgálni, hogy kiderüljön, hogy az az adott terület éppen fertőzötte.
És arról tudunk valamit, egyébként már csak egy SMS miatt kérdezem, mert egy 20-as számról érkezett, hogy Ráckevéről írja István, hogy tudjuk, mit okoz az azbeszt, érdekel, hogy az osztrákok szórtak-e maguknak is, vagy csak minket mérgeztek. Szóval persze én ezt most lefordítom kicsit enyhébbre, hogy ott is tapasztalni hasonló jelenséget?
Ugye az a különbség, hogy az osztrák bányák, ez éppen egy tegnapi hír egyébként egészen friss, a bevált kőfejtők tulajdonosai azt állítják, hogy a bányában nincsenek magas értékek, mert hogy ott máshogy mérnek, ezért bírósághoz fordulnak. Szerintük a magyar mérések szakszerűtlenek voltak, a bezárás indokolatlan, és azonnali próbaüzemet követelnek hiteles mérések elvégzéséhez, mert hogy ugye nekik most nagy a káruk, munkavállalókat kellett elküldeniük, és hiteltelennek tartják a Greenpeace méréseit. Azt mondják ők, hogy csak működés közben lehetne hiteles levegőméréseket végezni, ezért a hatóságoknál kezdeményezik, hogy próbaüzemre újra megnyithassák a 4 bányát. Ez egyébként Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein és Pilgersdorf térségében van. Hát ezek a különbségek ugye nagyon nehezen kézzel foghatók, hogy kinél mi a magas, mert hogy tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy különböző mérési opciók vannak. És azért azt tudjuk, hogy évtizedek vagy évszázadok óta ezt a térséget, ezek a bányák látták el kővel, úgyhogy nem lehet tudni, hogy akár Burgenland, akár Nyugat-Magyarország, vagy hogyha messzebb szállítottak, mely ország rész fertőződhetett még azbeszttel.
Judit, arra kérlek, hogy maradj velünk még egy kicsit. Most egy hallgatót kapcsolunk, hallgassuk meg együtt, hogy mit mond Péter, és aztán lehetséges, hogy a felvetésére, vagy ha esetleg van kérdése, arra még válaszolni kell majd. Jó napot kívánok, Péter, hallgatjuk.
Jó napot kívánok, Jánosi Péter Sámol, építészmérnök vagyok, aki a Jurisicsba járt a Kőszegre gimnáziumba, tehát valamennyire ismerem.
Igen,
a Kőszeg
is érintett.
Mint kőszegi diák is érintett vagyok, hát teljesen normális, hogy Európában, ha keletebbre megyünk, akkor a keletebbre lévőknek az élete nem számít. Tehát, hogyha azt kell mondjuk, hogy a Balkán mindig délebbre van, az osztrák kőfejtőnek, vagy kőbánya tulajdonosnak, mi egy ócska Balkán vagyunk, aki nyugodtan meghalhat azbeszt rákba. Tehát lényegében itt a vizsgálat, és azt egyszerű ügyvédekkel mindennel el lehet majd intézni, hogy az osztrák bányának igaza lesz, a magyar pedig meghal mondjuk egy 2 év múlva, 3 év múlva, 10 év múlva azbesztszennyezés miatt.
Ha nem túl optimista, mit mondjak.
Ilyen Európai Uniós lenézés a Kelet-Európa irányába, ez egy faji dolog, lényegében az osztrákok lenéznek minket. Ez az egyik. A másik, és ezt tapasztaltam más üzleti vonatkozásban is. A másik, hogy itt büntényről van szó, életvédelemről, életveszélyeztetésről. Tehát az a magyar tűzépes, aki behozta ezt, az felelős. Az émi vizsgálatot kimaradt. Tehát minden egyes tételt meg kellett volna émivel vizsgáztatni. Nem a Greenpeace-nek a feladata a magyar egészségvédelem és az építőanyagok ellenőrzése.
De erre van törvény, Péter, egy pillanat. Erre van törvény, hogy a Kavics bányából oda szállított minden egyes rakományt meg kell vizsgálni.
Hát émi vizsgálat van. Például betonvasra, bármilyen betonaladékra, stb.
Értem.
Hát ez nem úgy van, hogy
eladok valamit. Ja, mert a PER szempontjából nyilván ez fontos lesz majd.
Tessék, hogy ez a per nem csak per van itt, hanem egy büntető feljelentés van, azt hiszem, folyamatban, hiszen emberek tömegét lehet így megmérgezni. Ezt így kell mondani, meg, mert az azbeszt méreg. Ez az egyik. Ez olyan, mint a Csernobil, amikor a Csehák Judit kivezényelte május 1-én a fertőző, sugárfertőző, strontiummal fertőzött esőből a diákokat május 1-ét ünnepeltetni 86-ban. Emlékezzünk vissza. Igen. Ez ugyanaz. Na most éppen ezért meg kell szigorítani, és utólag is meg kell szigorítani az egész émi vizsgálat folytonosságát. Én itt azt látom, hogy teljesen ellazult a fegyelem. Behozzák az ukrán betonvasat, ami olyan rideg, hogy nem lehet hajlítani. Aztán fogja magát, és elpattan, amikor betetszük betonvasnak. Miután megszüntették a magyar betonvas gyártást. Hol van az adalékok? A vizsgálata, a betonadaléka, hol van az útadalékoknak a vizsgálata, vagy az a vasúti alapozásokban mi került be, milyen anyag, a szokásos andezit, vagy pedig mészkő, például. Csak így megkérdezem.
Világos, értem, Péter, a fenntartásaid, de azért most ennyire ne kerüljünk messze az azbesztől, tehát akkor magyarán a ellenőrzésnek a szigorítását gondolja megoldásnak
a jövőre nézvést,
így van, visszafelé pedig lakoljon meg, aki ezért felelős. Köszönöm szépen a véleményét, és itt van még mindig Gergó Judit velünk. Judit, volt
néhány kiegészítő információt elmondani.
De akkor hagyd tegyem föl még a kérdésemet is hozzá, hogy ugye voltak lakossági fórumok az ügyben.
Igen.
Mik hangzottak ott el, és egyáltalán milyen az emberek hangulata? Fel vannak háborodva, vért követelnek, vagy felelőst, vagy egyáltalán hogy néz ki ez az egész, hogy képzeljük el?
Igen, voltak lakossági fórumok, és számomra teljesen meglepő volt, hogy higgadtan, nyugodtan viselkednek az emberek, semmiféle felháborodás nincsen, vagy legalábbis nem adtak hangot. Pánik sincsen. Tudomásul vették a helyzetet. Egy szakértő mondta azt, hogy számára megdöbbentő volt, hogy milyen rövid időn belül, milyen profi bizottságot hívtak össze itt az egészségügy, a környezetvédelem, a kormányhivatal részéről, és hogy milyen profin működik az idézőjelben elhárítás. És az úrra szeretnék annyiban reagálni, hogy igyekeztek ugye megnyugtatni a lakosságot, és például dr. Király Ildikó vasmegyei tisztifőorvos is elmondta, hogy az azbesztel való érintkezés nem jelent feltétlenül megbetegedést. Tehát például nincs egy szükség most semmiféle előzetes vizsgálatra, CT-re, MR-re, szűrésre, mert hogy ez nem mutat ki semmit. Ráadásul az eddigi tapasztalatok alapján akár 30-40 év is eltelhet egy betegség, elsősorban nyilván a belélegzés miatt tüdő és mellhátja elváltozás megjelenéséig, de hogy nagyon csekély az esélye ennek egy ilyesfajta azbeszt megjelenés kapcsán. A másik, amit szeretnék, amire már utaltam, hogy ez az osztrákok lenézik a magyarokat, körben Magyarország körül minden az azbeszttel fertőzött bányák vannak vagy lehetnek, tehát az ország más részébe is kerülhetnek ilyenfajta kőzuzalékok, akár Kelet- vagy Dél-Magyarország, vagy Észak-Magyarországra is. És igen, maga az ügy egyébként teljesen precedens értékű, Európában sem volt még hasonló ügy, tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg ez most elindít egy olyan folyamatot, amiben egész Európai Unióban vizsgálni fogják ezt a fajta ügymenetet, hogy mi történik akkor, ha bizonyos bányarészekben ilyet találnak, ki a felelős, hogyan kell ezt kezelni, mire használható ez a kő, mert hogy ugye feltételezések szerint, vagy legalábbis a megoldás keresésben az van, hogy le kell fedni. Elszállítani nem jó, mert ha elszállítjuk, megmozgatjuk, nyilván akkor megint felszállad a tesztpor. Ezért valamiféle lefedési módozatot kell keresni. Eddig kettőről derült ki, hogy nem elégséges, tovább keresik, de hát borzasztóan költséges, tehát a legalsó hangon 3 milliárd forint lenne csak a lakóparkban megoldani ezt. És amit még az úr felvetett, de ez még nem történt meg, hogy dr. Nemény András polgármester, illetve a kormányhivatal is kezdeményezte Navracsics Tibornál, hogy rendeljenek el regionális veszélyhelyzetet. Tehát legyen ez egy kiemelt ügy most. Hát nyilván a kormányváltási procedúra nem kedvez most a gyors eljárásnak, de hát várjuk, hogy történjen valamiféle erről.
Valami ígéret azért erre nézvést volt.
Ígéret van, igen, és hát a Viszmajor keretre számít Szombathely, hogy abból lehet majd forráshoz jutni, meglátjuk, hogy hogyan alakul. Gyakorlatilag itt szinte minden nap változik a helyzet, minden nap történik valami, és meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. Addig pedig hát ki kell tartani azoknak az embereknek, akik ott élnek, illetve érintettek, mert hogy tulajdonképpen a legoptimálisabb és leggyorsabb esetben is minimum 2 hónap, hogyha elkezdik a munkálatokat, és be tudják fejezni.
Köszönöm szépen, Judit, hogy itt voltál velünk, mi pedig Miklóssal folytatjuk a beszélgetést. Jó napot kívánok, Miklós!
Kész csokom, Zsuzsa, Vajda Miklós vagyok. Hát először is köszönöm a témafelvetést Új Fent és Gergó Juditnak is a kimerítő beszámolót. Én maximálisan egyetértek az első úrral, aki telefonált mindenben. Anélkül mondom ezt, hogy nem értek én ehhez az egészhez, se az útépítéshez, se az aszbeszthez. Számomra a jelenség a lényeg. És arra szeretném kegyedet megkérni, noha én, hogy mondjam, egy ilyen mezitlábas járdakoptató magyar ember vagyok, de arra kérem kegyedet, hogy ezt a témát, ha mód van rá, ne vegyék le a műsorról, hanem kövessék, hogy hogyan alakul majd ennek az ügynek a különböző fázisaiban a megoldáskeresés. Na most szerintem itt a helyzet az, hogy itt kellett, hogy legyenek írásbeli szerződések. Ha közbeszerzési eljárás volt, akkor annak is meg kell, hogy legyenek a dokumentumai. Ezekben le kellett fektetni, hogy mikor építik, milyen anyagból, milyen nyomvonalon, etc. és így tovább. Na most, ha ebbe benne van az, hogy ez valami aszbeszt tartalmú anyag, osztrák vagy akármilyen kőbányákból, akkor ennek nyoma van és számon kérhetővé válhat az, hogy kik kötötték a szerződést, kik voltak rossz hiszeműek, a kivitelezőke, vagy pedig magyar oldalról a megrendelők, és így tovább. Egyébként pedig a másik oldala a dolognak, hogy ez az egész ügy tökéletesen mutatja az Európai Uniónak a mérhetetlen romlottságát. Itt semmi más nem számít, csak valamilyen módon kitolni azzal, akivel lehet, mindig a gyengébbel, és különösen a magyarokkal. Úgyhogy nekem ez a konklúzióm erről az egészről, és még egyszer mondom, hogy rendkívül plasztikusan megmutatja ez az egész uniónak a belső romlottságát. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, hogy telefonált, Miklós, és akkor a hírek előtt még gyorsan néhány SMS, mert azok is érkeznek itt folyamatosan. Perelhető, mit mond a szakértő, kérdezi egy 20-as számról egy hallgató, feltételezhetően perelhető, mondom én, bár nem vagyok szakértő. Aztán László írja, hogy az aszbeszt rákkeltő a 90-es évek elején városunk sportcsarnokát lebontották az aszbeszt építőanyag miatt, a legszigorúbb védelem mellett, fólia védelemmel és speciális védőruhában. Ki volt a megrendelő és a felelős kivitelező, kik a felelősök, a Nyugat ránk nyomja a szemet. Ezt írta tehát László. Éva azt írja, hogy tiszteletem, sajnálom az ott élő embereket, hogy ebben az aszbeszt porban kell élniük. Én dolgoztam borászatban, ott is alkalmaztuk az aszbeszt szálas szűrőanyag felhordását a szűrőtálcára. Többi SMS-t majd a következő fél órában, most a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Gál Andrea szerkesztette. Haladéktalanul megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő intézmény bezárásával 6 milliárd forintot spórolnak meg. Nem cáfolta az adóhatóság, hogy több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalást függesztettek fel pénzmosás gyanúja miatt. Egyes számlákat zároltak is, mondta Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök felszólította az adóhatóságot, hogy tegyen feljelentést az ügyekben. Levelet írt Orbán Viktor a Fidesz tagjainak, amelyből a Telex idézett, a miniszterelnök pártelnök úgy fogalmazott, idézem, a választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárul, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik. Megérkezett a kecskeméti repülőbázisra a magyar légierő két új JAS-39C típusú Gripen harcászati repülőgépe. A mostani bővítéssel a Magyar Honvédség vadászgép flottája összesen 16 darabra nőtt. Késeléses támadás történt London, főleg zsidók lakta város részében, két ember súlyosan megsebesült. A civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták a gyanúsítottat. Az észak-londoni Golders Green város rész az utóbbi hetekben több antiszemita indítatású támadás helyszíne volt. A Balaton felvidéken újabb 70 kilométer kitáblázott kerékpáros útvonal várja kirándulókat, a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánt Petenden pedig bringás információs és szolgáltató központ nyílt. Holnap is marad a napos idő, csak kevés felhő lehet az égen, esni sehol sem fog. Hajnalra -1 és +6 fok közé hűl a levegő, délután 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 3:05 a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá, mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy több nyugat-magyarországi városban is az egészségügyi határértéket meghaladó aszbeszt szennyezést mértek? Ön mit tud az aszbeszt veszélyeiről? És mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Ön például mire használja a ChatGPT-t? Hívásaikat a 759-52-00-as telefonszámon várjuk, amelyet 1-es és 30-as előhívóval is elérnek, SMS-t pedig a 39.666-os számra küldhetnek. Tudták-e, kedves hallgatóink, hogy magánszemélyként is lehet aszbeszt szennyezés gyanúja esetén vizsgálatot kérni? Az erre akkreditált cégekről a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján lehet tájékozódni. A Vas vármegyei kormányhivatal a Körker Kft-vel és a Merszkop Szolgáltató Kft-vel végeztette a hatósági méréseket. Most Monostori Robertet, a Merszkop ügyvezetőjét hallják, akit Cseszregi Balázs kérdezett.
Mi is az az aszbeszt? Mert ugye itt a házak szigetelésénél régebben nagyon-nagyon sokat hallottunk róla, és volt is egy aszbesztmentesítési program, nem véletlenül.
Igen, ez most nagyon előtérbe került. Ez egy természetes formában előforduló rostos szerkezetű ásvány, és fő veszélyt, hogy a vékony szálakra hasadnak ezek a rostok, és ez kétféle expozíciós kockázatot jelent, egyrészt a belégzés, másrészt pedig akár emésztőrendszeren keresztül is okozhat problémákat.
Milyen problémákat okozhat? Nyilván a belégzéssel kapcsolatban gondolom a tüdőkörnyéken akár rákkeltő is lehet, de milyen helyzet akkor a bélrendszerrel, mert ugye ezt is említette.
Így van. Tehát vannak tipikus aszbeszt által okozta megbetegedések, ilyen például a mezotelióma, ez a mellhártya daganat. Az újabb vizsgálatok, sőt nem is annyira új, már korábban is tudták, hogy májban, gyomorban is képezhet, vagy elindíthat daganatos folyamatokat.
Az sem mindegy, hogy mekkora adagot lélegzünk be, vagy mekkora dózis jut, gondolom, a szervezetünkbe, meg egyáltalán mennyi időn keresztül találkozunk ezzel.
Ez egy helyes megállapítás. Annyi, hogy az aszbeszt az hosszú távon fejti ki, illetve hosszú táv után jelentkeznek ezek a betegségek. Persze vannak kivételes extrém példák, amikor nagyon nagy a dózis, akár hónapok után is jelentkezhet aszbesztózisnak nevezett tünet, de jellemzően 20-30-40 év után jelent problémát. Ezért is nehéz a korai felismerése, feltárása, hogy időben lehessen intézkedni, illetve védőeszközökkel csökkenteni, ha szükséges, az expozíciót. Légtéri határértékek vannak, ugye pont a szállórost koncentráció, illetve a szálló aszbesztos koncentráció mérésére. Ezek pont tavaly szigorodott nálunk is, ez 1000 rost per köbméter a határérték, az egészségügyi határérték, aztán itt még vannak fokozatok, de igen, tehát ez jelenleg az egészségügyi határérték, ami nálunk is, hát mint uniós országban ez alkalmazásra kerül.
Beszéljünk néhány mondatot, amit ön említett arról az aszbesztózisról, illetve a tünetekről, mert gondolom ezek azok a tünetek, ami alapján mondjuk eszembe juthat nekem magánemberként például az, hogy hát nézzük már meg, hogy mi a helyzet itt a környékünkön, mert mondjuk nekem éppen murvás utam van.
Ez munkavállalókra vonatkozó jogszabály, de ez igazából mindenkire vonatkozhat. Tehát munkavállalók tekintetében ugye fokozott orvosi vizsgálat, illetve speciális orvosi vizsgálat van előírva. Ez tüdőkapacitásmérés, légzésfunkcióvizsgálat, van még ez a röntgen, amit még szintén a jogszabály előír, de egyébként hatásos, most már van korszerű csökkentett sugárterhelésű TT mellkas röntgen például, ami szintén elérhető és elég korai stádiumban, vagy korai szakaszban felismeri esetleg a problémákat. De mondom, a megelőzés mindig sokkal könnyebb, mint az utólagos intézkedés, tehát ezért is nagyon fontosak a felmérések, a légtérmérések, illetve ha szükséges, akkor személyi vagy kollektív védőeszközöknek az alkalmazása. Ezt egy szakember egyébként felismeri, tehát magán a kőzeten nagyon jellemző rostos szálas szerkezet figyelhető meg, sokszor szemmel látható. Amit mi tapasztaltunk ennél a kőzetnél legalábbis, hogy kétféle. Van egy nagyon nagy aszbeszttartalmú, könnyen morzsálódó, szemmel is könnyen észrevehető fehér színű aszbesztrostos anyag, ami aztán már, ahogy porlódik, autók járnak rajta, már lényegesen nehezebben felismerhető szabad szemmel, viszont laboratóriumi vizsgálattal, akár optikai fázis, vagy polarizációs mikroszkóppal, vagy ami nyugaton inkább elterjedt elektromikroszkópos vizsgálattal nagyon jól mérhető, kimutatható, tehát vagy ez a fehér színű szálas rostos, illetve mi találtunk, vagy ismerünk hasonló kristály szerkezetű, csak más folyamatokon átesett ez a zöldes, opálos, de szintén mikroszálakra hasadó, keményebb, ridegebb anyagot.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Lássunk néhány SMS-t. Egy 30-as számból érkezett bábulnát is beterítették. Mármint, hogy azbesztel gondolom én, erre gondolhat az SMS írója. Aztán egy ugyancsak 30-as számról, szerintem az árat kéne vizsgálni, hogy gyanúsan olcsón szerezték-e be. Megint csak 30-as számról, nálunk 60 éves azbeszt csöveken kapjuk a hálózati vizet a mai napig. Baranya megyéből jött ez az SMS, de ezért csak annyit fűznék hozzá, hogy ha ez így van, akkor ez dermesztő. És akkor még egy, a téma nem új, felelősségre vonás felfedi a belső romlott nyereségéhes vállalkozókat. Kérjük ezt a témát nagy figyelemmel kísérni. És akkor a szó Lászlóé. Jó napot kívánok, László!
Sokan tisztelte, üdvözlövent, és mindenkit, aki hallgatja. Hát én nagyon-nagyon szomorú vagyok, és hát tulajdonképpen felháborodok, mint minden ember. Sőt, fél. De a legfontosabb, a szó a halála. Utána kéne lenni már annak, hogy elkezdték legalább, illetve megelőlegezte az állam mindazoknak a kármentesítését, akik érintettek. És majd utána ő perelje azt, aki ezért felel. Kérjük szépen. Az azbesztnak a szálai vékonyak, hosszúak. Ezért nem porszerű, hanem hosszú szálka. És a tüdőnek a hólyagocskáiba beleáll. Tehát nem tudjuk kiköhögni, és ott felgyülemlik. És minél hosszabb ideig tartózkodunk ott, ha pici a fertőzés mértéke, és válnak, hogy hát ez nem is fertőzés, mert ezernél kevesebb, ugye egy légköbméter, de hogyha 10 napig ott van valaki, az ugyanannyi, mint hogyha egyszer a nagyon vastag fertőzést, tehát elmegy az autó beszívja.
Hát igen, ezt mondta el Monostori Róbert is az imént.
A jognak az asztalán abba kapaszkodnak a felelősök, hogy hát nincs is itt semmi baj, hát ezer alatt van. Igen ám, de hogyha valaki 10 évig ott lakott, tessék megnézni a halálozási arányt, hogy mennyien halnak meg bizonyos sávokba, és mibe. Itt Sátraújhelyben is van olyan sáv a hegyoldalba, ahol a rákban meghaltak száma 50-szeres. 50-szeres, tehát nem 5-szörös, 50-szeres másik területekhez képest, nagyon kis távolságon belül. Uh-huh. Tehát ezt tulajdonképpen egy ember megoldani nem tudja, ezt egy állam, vagy egy annak megfelelő szerve képes esetleg felmérni, és betonnal lefedni, vagy bitumennel lefedni, és nem a pénz a lényeg, hanem ember élet. És nem beszéd, beszéd az a tett halála.
Így van. Köszönjük szépen, László. István következik. Jó napot kívánok, István.
Haló?
Igen, hallgatjuk.
Haló, jó napot kívánok, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, hallgatjuk, István.
Hát ugye ez abból az aspektusból kellene megvizsgálni, hogy hát mi is építünk utat önkormányzatoknál, de nagyon sokszor, hogyha pályázat van, hát nyilvánvalóan a vállalkozó ugye itt azt nézi, hogy mondjuk egy uzsai bazaltbánya, ami ugye teljesen normális értékekkel és nem rendelkezik azbesztal, ugye dupla áronban, mint amit a meddőt be tudtak hozni az Ausztriába. Tulajdonképpen itt meddőt hoznak be. Az osztrák ezt úgy tudom nem is használja fel, tehát ezt a meddőanyagot, ezt ugye előszeretettel ide küldtem Magyarországra, ugye ő maga a rostát követ használja fel. Na most ez a meddőanyagnak a vizsgálata, hogy tulajdonképpen kinek a felelőse, kinek nem. Ugye egyik vállalkozó adta a másiknak a tippet, hogy ugye itt töredéke ári lehetett kapni ugyanazt a kőzuzalékot, ami mondjuk esetleg az uzsai bányából kilométerre is sokkal messzebb van, meg tulajdonképpen aztán szállítási költségben, meg ugye árba is töredéke, mint ami az uzsai bazalt. Na most ugye Magyarország nem rendelkezik annyi bazaltbányával, meg annyi ilyen komolyabb kőbányákkal, mint mondjuk akár Horvátország, vagy akár Ausztria, ugye hát nálunk nincs ennyi. Na most nyilvánvaló ezért ugye kézenfekvő volt. Tehát nagyon sok vállalkozónak fogalma se volt arról tulajdonképpen, hogy miket hoz be és mit csinál.
És kellene, hogy legyen fogalma róla? Ön szerint, István? Tehát, hogy hát mert nekem az érzésem, hogy itt akkor a vállalkozó is sáros.
Így van, tehát itt a vállalkozó is ugye tudták nagyon jól, mi a helyzet, de általában ugye minden ilyen útépítésnél, meg minden ilyen dolognál van felelős műszaki vezető is van, felelős kivitelező is vannak, felelős ellenőr, aki ugye ezeket vizsgálja. Tehát amikor ugye megvizsgálták azt, hogy mondjuk a pályázatban le volt az írva, hogy x centi bazalt terítés, akkor megnézték volna, hogy az bazalt-e vagy micsoda. És általában ugye ezeket az anyagokat kiváltották. Például, amikor az utakon látjuk ezeket az ordító ronda foltokat, hogy megyünk az úton, és van egy fehér nagy folt, ugye az egy szar minőségi dolomit. Amikor először leterítik, akkor az is fekete, már fekete a kátránytól, a bitumentól, de ugye pár év alatt az ugye ki fog fehérenni, és akkor ugye látunk az úton egy nagy fehér folt javítást. Na most az a fehér folt javításnak a minősége, az töredéke, mint a bazaltnak. De ugye azért használják, mert hát ugye az fele áronban, mint amennyi a bazaltnak az ára. És ugye így ugye a tulajdonképpeni költségüket csökkentik, és ugye így, amit ugye pályázatban elnyertek pénzeket, annak ugye többszöröse az ő nyereségük. Tetszik érteni?
Hogy ne érteni.
Tehát így ugye kiváltódik. Na most az azbestről pedig annyit, hogy sajnos ugye 41 évet ledolgoztam mozdonyvezetőként, és ugye a mozdonyokon, régen a gőzösökön is, aztán utána a dízelmozdonyokon is azbest tekercsekkel szigetelték le a különböző forró kipufogókat, mindent az ég adta földön, ez ilyen hüvelykúnyi vastag azbest, mint a zsinór olyan. Ugye ezekkel voltak betekerve, ezeket általában vagy le alumínium fóliázták, vagy sehogy se, de tulajdonképpen folyamatosan szállt az azbest. Hát én sajnálattal tudom állapítani meg, hogy már a kollégáim közül is sajnos a jóisten 60 éves és 60 év alatti kollégákat is folyamatosan temetünk el. Senki az ég adta a földön nem vizsgálja, hogy a Romániából behozott Dacia mozdonyok micsoda óriási kárt okoztak az egészségbe, ami mind egyszer maga a dízel, ami bejutott ugye a mozdonyok a fülkében, meg mind az aszbesznak a tulajdonképpeni folyamatos tulajdonképpeni ki a levegő, meg minden, hogy a hortabáz utastérbe. Tehát ez egy borzasztó veszélyes anyag. Akik ebben foglalkoztak, akik ebben foglalkoztak. Igen? Haló? Haló?
Haló?
Haló, itt vagyok.
Igen, hallgatom.
Tehát azok, akik ugye ezekkel az anyagokkal foglalkoztak, azok sajnos férfiak közül elég korai halállal mentek át, senki ezt nem vizsgálta, hogy valójában mi ez. Na most ugyanez a probléma az egészben, hogy én nagyon sajnálom a doktor úr, amikor azt mondja, hogy ez több év. Hát igen, pontosan annyi, amikor letelt a szolgálatjuk, elmentek nyugdíjba 20-30-40 évesen, akkor be is fejezték az életüket. Na most ezek az aszbesz szálak azért problémám, mert hogyha egyetlen egy szálat vesz a szervezet idegen anyagként, és tulajdonképpen nem tudja kiköpni, lenyelni semmit se, hanem ugye elkezdődik egy gyulladásos folyamat, a gyulladásos folyamat átmegy rákos folyamata, és azt sem az orvos, sem a jóisten nem tudja megmondani azt, hogy tulajdonképpen mikor válik ez robbanásszerűen életveszélyes.
Igen, ez a probléma, ugye, hogy ez nagyon soká derül ki a fertőzéstől, van, hogyha ezt fertőzésnek nevezhetjük, a diagnózisig nagyon hosszú az út, és ugye sokszor biztos nem is kapcsolják ezt össze.
Igen, idegen anyagként ugye nem tudja a szervezet.
Így van. István, köszönöm szépen, minden esetre dermesztő volt mindaz, amit most elmondott. Köszönöm szépen, hogy hozzászólt, és most hallgassuk meg Cseszregi Balázs beszélgetésének második részét a Merzkop Kft. Ügyvezetőjével, Monostori Róberttel.
Több településről is beszélünk már lassan, de annak mekkora veszélye van, hogy ezekről a területekről, maradjunk most az Oladi platónál, de alapvetően mindegy is, hogy hívjuk, hogy mondjuk jön egy nagy szélvihar, egy nagy erősségű széllökés, és más területek is beszennyeződnek.
Igazából itt a legcélra vezetőbb megoldás, amit egyébként is ismernek a környezetvédelmi szakemberek is, tehát itt egy hatásterület lehatárolási folyamat, ami szerintem elindult már a mérés sorozattal, ahol ugye ennek a jellemző szélirány, illetve a szennyezettségi területet megismerve, úgymond mérés sorozatokkal lehet lehatárolni egy hatásterületet, úgymond ilyen szennyező forrásnak tekintve a feltárt aszbeszttartalmú kőzettel szabadon lévő, vagy nem tudom, forgalmas utakat. Tehát ez egy hosszabb folyamat, ahol ezt mérni lehet, de igen, tehát ezt vizsgálni kell, hogy mekkora ennek a szakasznak a hatásterülete adott időjárási célviszonyok, stb. Mellett.
Ugye az nagyon fontos, beszélgetésünk elején mondta, hogy 30-40 év igazából ennek a hosszú távú hatása akkor jöhet majd ki, de mit tehetnek azok az emberek, akik most ezen a területen élnek, hordjanak maszkot?
Minden esetre kövessék a hatóságnak ugye a szereplő tájékoztatóit, hogy ők mit javasoltak. Igen, tehát a mérési eredmények ismeretében a személyi védelem a legfontosabb, személyi védőeszközt kell viselni, és ugye folyamatos, úgy tudom, a locsolás, ami egy kollektív védelmet jelent, ugye a kiporzás csökkentés az, ami elsődleges dolog, hogy valamilyen úton, módon akadályozzuk meg a légtérbe kerülést, és nyilván folyamatban vannak, vagy talán meg is vannak azok az első körben átmeneti, aztán a végleges megoldás, amivel kezelni lehet ezeket a problémákat. Azt tudni kell, hogy a jogszabályok, a mérési módszerek és egyebek, azok a kereskedelemben kapható aszbeszttartalmú anyagokra ugye kerültek kidolgozásra, tehát ezek a mentesítési, védelmi, egyéb módszerek. Most ez egy teljesen új helyzet, tehát erre nem tudom, hogy számított egyáltalán valaki, hogy akár közvetlen bányai eredeti formájában előforduló aszbeszttartalmi anyaggal találkozhatunk még. Ugye manapság, de mondom, megvannak a védelmi és egyéb eszközök, intézkedések, módszerek, amikre erre lehet reagálni, csak speciálisan ugye meg kell találni erre a problémára a legjobb és leggyorsabb, legköltséghatékonyabb megoldást, én így gondolom legalábbis.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
És Györggyel folytatjuk a témát. Ő van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, György!
Kezicsokkolom. Köszönöm a lehetőséget. Én azért merészkedem véleményt nyilvánítani, mert az osztrák határhoz közel lakva többször elsétáltunk, ellátogattuk, tehát ismerem ezeket a kőfejtőket, ezeket a bányákat. Na most, hogy kinek milyen fogalma volt ennek a kőzetnek az összetételéről, hogy van benne azbesz, vagy nincs benne azbesz. Ez egy nagy mese. Fogalma volt mindenkinek, tudták, és ahogy az első hozzászóló is elmondta, az Éminek, tehát az építőipari labornak olyan komplex vizsgálatai vannak, és minden ilyen anyaghoz műbizonylatot idézőjelbe ki kell adni, ezt mindenki tudta, csak nyilván olcsóbb volt, megvették. És hogy
de ott a környéken is mindenki tud, vagy, tehát hogy ugye, ha most azt mondjuk, hogy mindenki tudta, akkor azt valamire alapoznunk kellene, szóval ezt ott beszélték, hogy...
Arra kell arra tudjuk alapozni, hogy azért nem olyan buták, hát közegyűjtők is vannak, ez mindenki tudta, hogy az a Bernsteini, borostyánkői kőzetnek milyen az összetétele. Tehát ezt, hogy egy ilyen nagy lapos kőzetet leteszek, ráütök egy kalapáccsal, ilyen rétegesen törik, ez egy olyan zöldes, feketés, és hogyha porlik, akkor fehér színű. Tehát ezt tudták. Értem. Nyilván ez volt az olcsóbb megvették, és az osztrákok ebbe kőkeményen bűnösök, merem ezt a szót mondani, és én csak azt tudom mondani, hogy meg lehet nézni, el kell menni, van egy csomó adat. A kőfejtőbe nem csak gépek dolgoztak, hanem dolgozók is, osztrákok vagy magyarok. Meg kell nézni az alkalmassági vizsgálatukat, a halálozási mutatóikat, és bizonyítható. Na most nem kell bizonygassunk különösebb dolgokat, de az Európai Unió most lépjen fel, ugye most a következő kormánnyal nagyon jó kapcsolatot fog, tessék megvédeni a magyarokat. Az első hozzászólóhoz csatlakozva, én is azt mondom, nem haragszom az osztrákokra, de minden nem merem mondani idézőjelbe, eladnak nekünk.
Hát ezt mondta ugye István, az ön előtt hozzászóló hallgató, van. Igen, hogy ott föl sem, igen, használják ezt, ez az a bizonyos meddő, amit csak ide adnak el Magyarországra, ők otthon ezt nem használják föl.
Így van, ennek kőkemény jogi következménye kell legyen, be kell mielőbb őket terelni, és hát álljanak jót azért, ha elmegyek egy élelmiszerüzletbe, vagy akárhova, hát mindenhez adnak egy papírt, amire rá van írva, hogy mi. Hát van kémiai biztonság, az Európai Uniónak is van egy csomó ilyen intézménye, fel tudnám sorolni, de hát ez egy tényleg valóban arról van szó, hogy hát megveszik sokkal olcsóbb, 5 euróért nem tudom hány száz kilót adnak. Hát borzasztó.
Tényleg az.
Borzasztó.
Köszönöm meg szépen, György. Így tökéletesen egyetértek önnel, én is ezt gondolom. Elnézést, hogy önbe folytottam a szót, csak itt van velünk még Bertalan is, és három percünk van körülbelül hátra. Jó napot kívánok,
három,
Bertalan!
Három, igyekszem belefogalmazni 6 percet. Tehát jó. Egyrészt nem volt kötelező megvenni. Tehát itt az első az, aki megvette. Kért műbizonylatot az anyagról? Nem kért. Ha kért, akkor... és ha nem volt, akkor kérek egy anyagmintát, elviszem, bevizsgáltatom a műegyetemen, vagy van erre akkreditált intézmény, aki ezt megcsinálja, és nem most okoskodjon a Greenpeace-es, aki a hülyeséget beszél, már bocsánat, hogy étolajjal locsolják, növényolajjal locsolják le, hát az 2 hét múlva, 1 hónap múlva beleragad az összes autó kereke, úgyhogy ne szólaltassák meg a Greenpeace-est, mert hozzá nem ért, az biztos, meg mind, aki ócsárolja az osztrákokat, meg az uniót, nem volt kötelező megvenni. Ha ezt megvette valaki, az a hibás, útalapban nagyon jó, a megoldás az, hogy le kell sürgősen friss betonnal önteni, vagy aszfaltszönyegezni, vagy az útépítéseknél használt meleg bitumennel elocsolni, és bazalt zuzalékkal rögtön felszórni, és már is megvan egy gyors megoldás. Persze mindennek van költségkihatása, az nem vitás.
De
a legnagyobb hibát, aki megvette...
Igen, értem, de ön azt mondja, hogy nem volt
kötelező.
Azt mondja, jó, értem, hogy nem volt kötelező, na de eladni szabad ilyet.
Hát,
tehát, hogy azért az erkölcsi felelősség szerintem a másik oldalon hát, is ugyanúgy ott van.
De útalapban jó, csak nem arra használták, nem útalapban. Ha erre most tesz rá még betonréteget, akkor már semmi gond. És lehet, hogy az osztrák is azt itt elvisz útalapban, de miközben az osztráknak hozzá eladja. Őtől elvitték, megvette valaki. Útalapban jó, amire rákerül még sóder, meg folyami kavics, és akkor utána tesz rá még friss betont, vagy aszfaltot, szőnyeg, ez semmi gond akkor. De egyébként az aszfalt, én tanultam több éven keresztül, több technikusi, meg gimnázium anyag és gyártás is, semmi gond az aszbesztal, csak ha fűrészelik, vagy csiszolják, akkor a mozdonyvezető is butaságot beszél, ott a húzat elvitte a kipufogócső, ha le volt szigetelve aszbat hernyóval, én ismerem ezt a szigetelést, a távfűtősök is ezt használják a épületek alagsorában menő távvezetékek, meg a föld alatti távvezeték alagutakban is. Semmi gond, nem kell beszívni, nincs is ráír, hogy be kell szívni, meg enni kell mellette, csak ha fűrészelik, vagy csiszolják, akkor veszélyes az aszfalt. Most persze használjon mindenki maszkot, mint a vírusos helyzetben, de minél hamarabb lehet egy ilyen olcsóbb megoldást, meleg bitum, útépítéseknél használják ezeket olyan, mint a locsolós autó, csak meleg bitument permetez, rögtön megy utána a bazalt örlemény szóró.
Értettem, nem akarom önbe folytani a szót, de az a helyzet, hogy sajnos muszáj befejeznünk, de értem, amit mond, hogy a mondandójának voltak éppen az a lényege, hogy nem volt kötelező ezt megvenni, és akkor most a reklám fog következni, viszont utána a mesterséges intelligencia előnyeiről és hátrányaival elmélkedünk majd hallgatóinkkal. Ehhez a témához is várjuk a telefonjaikat és az SMS-eiket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Hofi 90.
Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal április 25-én Szegeden, az IHA-ban május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n.
Na, még én is elérzékenyülök.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a híreket Ceglédi Edittől hallják.
A híreket Gál Andrea szerkesztette. Hazahozzánk a magyaroknak járó uniós forrásokat, ezt írta a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, amikor elindult Brüsszelbe, hogy az EU vezetőivel tárgyaljon. Magyar Péter és leendő külügyminisztere Orbán Anita napközben Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel és António Costával az Európai Tanács elnökével is találkozik majd. 6 új kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráns csempészet elleni fellépés és a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó szabályok miatt. A brüsszeli testület az Európai Unió bíróságához fordul, a kiskereskedelmi adórendszer, valamint az európai elfogató parancs helytelen alkalmazása miatt is. A felszólítások emellett érintik a külföldi rendszámú autók diszkriminálását a védett üzemanyagárak igénybevételénél és a beruházási választott bírósági szabályok betartását is. Haladéktalanul megszüntetik a szuverenitásvédelmi hivatalt, jelentette be Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, a politikai bunkosbotként és kifizető helyként működő intézmény bezárásával 6 milliárd forintot spórolnak meg. Nem cáfolta az adóhatóság, hogy több Rogán Antal köréhez köthető sok milliárd forintos átutalást függesztettek fel pénzmosás gyanúja miatt. Egyes számlákat zároltak is, mondta Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök felszólította az adóhatóságot, hogy tegyen feljelentést az ügyekben. Levelet írt Orbán Viktor a Fidesz tagjainak, amelyből a Telex idézett. A miniszterelnök pártelnök úgy fogalmazott, idézem, a választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárul. Egy új időszak a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik. Hozzátette, pártelnöki mandátumát visszaadta az országos választmánynak, a kongresszusig ellátja elnöki teendőit. Megérkezett a kecskeméti repülőbázisra a magyar légierő két új JAS-39C típusú Gripen harcászati repülőgépe. A mostani bővítéssel a Magyar Honvédség vadászgép flottája összesen 16 darabra nőtt. Késeléses támadás történt London, főleg zsidók lakta város részében. Két ember súlyosan megsebesült. A civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták a gyanúsítottat. Az észak-londoni Golders Green városrész az utóbbi hetekben több antiszemita indíttatású támadás helyszíne volt. Gála estel és díjátadóval ünneplik ma a Tánc Világnapját a Nemzeti Táncszínházban. Ebből az alkalomból elismeréseket adtak át. Az év legjobb alkotójának járó díjat Bozsik Ivett balettművész, koreográfus, Sági Alexandra, valamint Szőlősi Krisztina táncművészek, koreográfusok kapták. Az életműdíjat Kővágó Zsuzsanna tánctörténésznek és Zsurávszki Zoltán táncművész koreográfusnak ítélték oda. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának 1 hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutatótéren 13 000 trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek a látogatók. A Balaton felvidéken újabb 70 kilométer kitáblázott kerékpáros útvonal várja a kirándulókat. A Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánt Petenden pedig bringás információs és szolgáltató központ nyílt. Tűzgyújtási tilalom lép életbe a száraz időjárás miatt Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében, közölte a Nébih. Holnaptól tilos lesz tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt kiépített erdei tűzrakó helyeken. Holnap is marad a napos idő, csak kevés felhő lehet az égen, esni sehol sem fog. A sokféle élénk, sokfelé élénk északkeleti szél a keleti ország részben megerősödik. Hajnalra -1 és +6 fok közé hűl a levegő, de a szélvédett helyeken erősebb fagy is lehet. Délutára 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Péntektől melegszik az idő, vasárnaptól nyárias melegre készülhetünk.
Műsor ajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Sürgős szemléletváltás és agrárdigitalizáció nélkül nem lesz a jövőben magyar mezőgazdaság.
Rossz a szemléletet, nem a támogatásokra kell várni egy gazdálkodónak, tehát a stratégiai szemléletet kellene kialakítani, hogy hosszú távon ő neki ez mennyit hoz a konyhára. Minél hamarabb elindul egy ilyen úton, annál jobban fog járni egyébként.
Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
A jól végzett munka nem csak a dolgozóknak, hanem a munkaadóknak is örömet okoz. Ha elégedett mindkét fél, egyfajta dicsősége, tisztelete lesz a tevékenységünknek, és ez alapja a korrektségnek, vagyis a munka becsületének is.
Amit én saját magam látok minden nap, az a legnagyobb elvárás. Most ugye ezt tudom nyújtani másnak is, akkor szerintem az pont az a minőség, amire szükség van.
Lehet-e hívószó a szakmában a korrekt villanyszerelő, festőmázoló vagy gyári munkás? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Felszegi Csaba vagyok, várom Önöket.
A munka becsülete. Május 1-én, 13 óra után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm a hallgatókat. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Ön például mire használja a ChatGPT-t? SMS számunk 30 9666, a telefonszámunk, amely 061-es és 30-as előhívóval is elérhető, 759-52-00. Bizonyára hallgatóink is érzékelik az iróniát második kérdésünk feltevésében. Mit gondolnak arról, hogy a mesterséges intelligencia megóv bennünket a szellemi erőfeszítéstől? Nem tudom ki, hogy van vele, de szellemi erőfeszítést tenni, palírozni az agyunkat, problémákat megoldani alapvetően jó dolog. Siker esetén boldogsághormonok szabadulnak fel. A mesterséges intelligencia kétségtelenül könnyebbé teszi az életünket, tudományos áttöréseket segíthet akár, nem kell órákat keresgélni a könyvtárban egy-egy információért, és így tovább. Szóval számos előnye van, ám kétségtelenül magában hordozza azt a veszélyt, hogy megváltozik a viszonyunk az okossághoz, a tudáshoz és a műveltséghez. Diákoktól hallom, és az ismeretségi körömben is vannak olyan gyerekek, akik menetrendszerűen a ChatGPT-vel iratják meg a házi feladatukat, főképp a fogalmazást, elemzést, netán esszét kell készíteni. A statisztika szerint a ChatGPT leggyakoribb felhasználási céljai a következők, és itt már nem csak tanulókról van szó: gyakorlati tanácsadásra 29%, szövegírásra 24%, információ keresésére pedig 24% kéri a mesterséges intelligenciát. De népszerű a fordítás és a kreatív tartalom készítésben is. De mit gondolnak Önök, hogyan és mire használják a ChatGPT-t, mondják el nekünk. Előtte azonban a telefonvonal végén Muraközi Gergely ügyvéd informatikust szólítom. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És ha megengedi, egy SMS-sel kezdeném, ami a témához érkezett. Azt írja Éva Debrecenből, hogy a mesterséges intelligencia a legnagyobb csapás az emberiség jövőjére. Ugye ez az egyik fajta vélemény általában, hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélünk, a másik pedig az, hogy hát akkor most eljött a dolce vita, és ettől kezdődően minden eszméletlen egyszerű lesz, nagyon könnyű lesz élni, és mindenhez pillanatok alatt hozzájutunk. Szóval hol húzódik a valóság Ön szerint?
Én azt gondolom, hogy a legelején azt érdemes tisztázni, hogy a mesterséges intelligenciának nevezett dolog, ami most annak van nevezve, az nem más, mint egy gigantikus szótár, ami azt mutatja, hogy melyik dolgokat gondoljuk leggyakrabban. Tehát beletöltötték az emberiség összes írásbeli dolgát, és statisztikákat készítettek belőle, hogy ezután a szó után általában a következő jön, ha valaki ezt írja, akkor az a következőhez szokott vezetni, és így gyakoriság alapján egy óriási, tehát 100 milliárd szabályból álló rendszerek csináltak. A legnagyobb rendszerek most ilyen 400 milliárd szabállyal dolgoznak.
Igen, tehát de ez a szótár műveleteket is végez, tehát elvégez helyettünk bizonyos fajta feladatokat, és ebben gondoltam, hogy jó példa a házi feladat megíratása például.
Így tűnik, de nem igazán csinálja. Ő nem érti, hogy mit csinál. A mesterséges intelligencia egy olyan inas, aki a mester mellett dolgozik, mindent látott már, amit a mester csinál, csak nem érti. Tehát utánozza a mestert, utánoz bennünket, embereket, de nem érti, hogy miért történik. És ezért ő mindent tud, tele van a feje, csak nem tudja, hogy egy ember mit miért szokott csinálni. Nagyon ügyesek, de egy nagyon-nagyon jó mester kell melléje, én, aki használom, aki tudom azt, hogy mit szeretnék, csak ő vele az apró munkát megcsináltatom. Kiadom az inasomnak azt, hogy csináld meg ezt, reszeld meg azt, de a végén összerakni már nekem kell. Mert ő nem érti, hogy mit szeretnék tőle. Ő csak egy nagyon-nagyon nagy tudással, de nagyon-nagyon kis gyakorlati haszonnal rendelkező gigantikus tár. És abból én kell, hogy kihámozzam, hogy nekem ténylegesen mi szükséges. És itt van egyébként a rákfenéje is a dolognak, mert ha én kevesebbet tudok, mint a mesterséges intelligencia, akkor onnantól fogva nagyon könnyen átver engem. Mert nem rossz szándékból, nem rosszul van programozva, hanem egyszerűen, ha kevesebb adatot adok meg neki, mint amire szükséges, akkor ötletelni fog, illetve nagyon gyakran egyszerűen téved.
Oké, de a mi témánk szempontjából, ugye, már most itt nekünk az a kérdésünk, hogy a szellemi erőfeszítéstől megóve bennünket a mesterséges intelligencia, mondjuk egy gyerek esetében annyi információ is elég a ChatGPT-nek, hogy írj egy fogalmazást a nyár örömeiről. Írni fog egy nyár örömeiről egy gyönyörű fogalmazást, a gyerek pedig elviszi az iskolába, hogy tanítani, tessék itt a művem.
Így van, és nem fogja megtanulni, hogy ő saját maga hogyan fogalmazzon, ami a célja lett volna a történetnek. Tehát én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az ugyanúgy egy eszköz, mint egy kés. Ugye ezt szokták mondani, a késsel is lehet káposztát is aprítani, meg lehet nagyon-nagyon csúnya dolgokat is csinálni. Ugyanez a helyzet a mesterséges intelligenciával, meg kell tanulni használni. Én nekem az a, hogy is mondjam, a vesszőparipám, hogy minden eszközt meg kell tudni tanítani használni, mert hogyha valakinek csak hirtelen a kezébe esik, aztán nem fog tudni vele jól dolgozni. A mesterséges intelligencia egy nagyon új dolog. Tehát ezek a mostani modellek, amik vannak, 2022-23-tól kezdve fejlődnek, mostanra már nagyon sok féle van, és azokon belül is vannak nem előfizetéses, előfizetéses, nagyon sok pénzért előfizetéses modellek, amik nagyon különböző dolgokat tudnak.
Azt mondja meg még nekem, hogy ön szerint hogyan lehet azt elérni, hogy ne a könnyebb ellenállás irányába mozduljanak el az emberek, legyen az gyerek, legyen az felnőtt, mert az ember már csak olyan, hogy szeretnek megúszni az emberek általában dolgokat.
Én azt gondolom, hogy vannak olyan feladatok, amiknél a mesterséges intelligencia megakad. Vagy eleve úgy kell kiadni a feladatot, hogy a mesterséges intelligenciával oldjon meg valamit. Tehát nem triviális feladatokat kell kiadni, hanem lépésről lépésre fejlődjön ezzel. Az elején nem használni. Tehát a legelején ugye vannak olyan alapkészségek, amikben egyszerűen nem szabad, hogy használja valaki, és utána lépésről lépésre ezzel együtt hadoldjon meg dolgokat. Ez olyan, mint amikor valaki elektromos biciklivel megy kirándulni. Az elektromos bicikli rá segít a dologra.
Világos, de lehet azt tekerni láb vagy pedállal is.
Pontosan. Nem motorral megyek, de egy elektromos biciklivel, és így én is tekerek, a bicikli is segít, többet látok az úton, többet tudok megtenni, kevésbé fáradok el, de mégis odaérek, ahova szeretnék.
Nagyon szépen köszönöm. Muraközi Gergely ügyvéd informatikust hallottuk az előző percekben, és a vonalban pedig Péter van velünk. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Nagyon aranyos volt a szakértő úr, illetve az ügyvéd úr, amiket mondott. Nyilvánvaló, én azért ezt szétválasztanám életkorfüggő is, és nyilvánvaló generációfüggő is ez a mesterséges intelligencia. Nyilvánvaló én is, mivel már 50-en túl vagyok, így használom én is a munkámhoz, illetve a magánjellegű dolgokhoz, de amikor információra van szükségem, én akkor veszem elő. Amúgy én alapból a munkahelyem és egyéb helyem én szerkeztem meg én készítek el mindent, ami nekem fontos, egy szerződés tervezet vagy bármi, mert van hozzá tapasztalatom, és egyszerűen meg tudom oldani. De látom azt is, hogy cégvezetők, és hogyan dolgoznak a csettel, de gyakorlatilag annyira látványos, hogy nem egy tulajdonosi kör készített el, hanem a mesterséges intelligencia, és vannak benne úgymond kérdőjelek, amiket én mondjuk a gyakorlatból tudok, több évtizedes gyakorlatból, hogy mi az a hiba, azt a mesterséges intelligencia nem mindig tudja nekem felmutatni, vagy nem tud úgy előre gondolkodni gyakorlatilag. Amúgy, mint megvédés, én úgy gondolom, hogy a fiatalok szeretik használni, egy nagyon, nagyon hasznos és jó dolognak kell, hogy ez legyen, viszont olyan szempontból elég nehéz, hogy a fiatalok a könnyebbik utat választják mindig, de lehet azért plusz olyan kérdéseket betenni, amivel nem tud mit kezdeni a fiatal, és azt neki kell megoldani. Tehát nem a mesterséges intelligencia tudja megoldani, egy-két olyan kérést vagy kérdést el kell rejteni,
amire a, amit neki kell megválaszolni, azt nem tudja megválaszolni.
Világos, hát egyébként én szerintem a pedagógusok és a szülőknek az együttműködésére lenne ebben az ügyben egyébként nagy szükség, igen, főképpen ami a kütyű használatot illeti, akkor talán ebben az ügyben is előbbre jutnánk. Nagyon szépen köszönöm, Péter, elbúcsúzom most öntől, mert itt van még Miklós is velünk a vonalban, akinek egy-két percet tudunk adni még. Jó napot kívánok, Miklós!
Ezért sokan üdvözlöm a rádió hallgatókat. Én azt gondolom a mesterséges intelligenciáról, hogy ez nagyjából kb. Olyan, mint egy zongora. Ha egy olyan valaki ül le elé, aki tudja, hogy kell használni, és tudja, hogy kell kezelni, és mit várhat el tőle, és mit nem, az nagyon szép darabokat le fog tudni vele játszani. Ha viszont amatőrként használom, hát az maximum klimpírozásnak lehet hívni. Mind a kettőnek a végeredménye a mesterséges intelligenciának a terméke, csak mindig a használótól függ, hogy végül is mi jön ki belőle. És ez szerintem azért fontos, mert ugye az internettel elterjedésre azt gondolta az ember, hogy az információ mindenki számára elérhető, és akkor kinyitotta a világot, és mindenkinek minden információ rendelkezésére áll. De ezzel ellentétben pont az ellenkező hatást kelti ki, vagy fejti ki, mindenkit bezár a saját kis buborékjába, ugyanis csak azokat az információkat, csak azokat a zenéket, csak azokat a érdeklődési köröket tolja egyre inkább, egyre jobban rászabva, míg a végén teljesen egy leszűkített buborékba teszi. Ez azért veszélyes.
Jó, de ez a közösségi média inkább, amiről ön beszél, nem?
A közösségi platformok, inkább úgy mondom, tehát a YouTube, a Google, az internet és a mesterséges intelligencia is, ugyanis hogyha valami, én már tapasztaltam, néhány olyan adatot tölt föl az ember az internetre, ami egyébként teljesen valótlan, például, hogy miért szabálytalanok a hamburgerek mondjuk Japánban a reklámban, és egy nem érti a szarkazmust az intelligencia, ezért amikor valóságként elő fogja adni, hogy hát azért, mert hogy a reklámtudósok is kitalálták, hogy a sokkal életfűbbnek tűnik egy szabálytalan, ami nem olyan, mint egy képsad. És akkor végeredmény az, hogy megvezetett, simán átlehetett, tehát nem csak az mesterséges intelligencia tud minket átlenni, mi is átadjuk a mesterséges intelligenciát, és egyébként azért kanyarodtam egy picit a másik irányba, mert tulajdonképpen ez a fajta mesterséges intelligencia és internet volt az, amelyik Magyarországon, legalábbis én így hívom, úgy nagyjából meghekkelte a választásokat, ugyanis ugye a demokrácia alapja az, hogy mindenki az eldönti, hogy mit szeretne és milyen irányt gondol ő jobbnak. És mi alapján dönti el? Hát az alapján, amilyen gondolatok vannak a fejében. És milyen gondolatok vannak a fejében? Hát azok a gondolatok vannak a fejében, amit én információt közlök vele. Tehát, hogyha irányított információkat közlök vele, akkor a saját gondolatává teszi, és utána már úgy fogja előadni, mint a sajátja, és ezzel gyakorlatilag minden további nélkül bármilyen társadalom, nem csak Magyarországon vagy közösség, simán manipulálható, pusztán azzal, hogy a információt szabályozom, hogy milyen információ jusson el hozzá, és milyen ne.
Muszáj befejeznünk, Miklós, sajnos, mert hogy itt a műsornak a vége. Villogás, büntetőfékezés és pofoszkodás ön szerint kikre jellemző az agresszivitás az utakon, és miért a volán mögött vezetjük le a napi feszültséget, és mit gondol, milyen előnyökkel jár, ha lemondunk a civilizációs kényelmünkről, autó helyett lehet gyalog, bevásárlóközpont helyett választhatjuk a helyi termelőt is. Ezek lesznek a holnapi témáink, most pedig valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.
Újabb elődöntős összecsapást rendeznek a labdarúgó bajnokok ligájában. Kiderült a labdarúgó NB1 következő idényének menetrendje. A bajnokok ligája 4-es döntőjéért lép pályára a Szeged a férfi kézilabda bajnokok ligájában. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Kosárlabdával kezdjük adásunkat, hiszen a mai napon rendezik a női kosárlabda NB1 döntőjének első mérkőzését, ahol a Pécs a DVTK csapatát fogadja. A találkozó helyszínén tartózkodnak már kollégáink, kapcsolunk is Tóth Bélához, valamint Nyágúj Gergelyhez.
Részről a fáradtság az nagyon jelen van a csapatnál, és ez ugye abból is adódhat, hogy más szerepkörben vannak a játékosok, sokkal többet töltenek pályán, mint egyébként.
Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit a női kosárlabda bajnokság bajnoki döntőjének első mérkőzésén. Egy perccel az első negyed vége előtt 18-12-re vezet a DVTK a két otthonában. A mérkőzés legelején egy duplával még a Pécsnél volt az előny, de aztán átvette a kezdeményezést a DVTK, amely több ízben is 6 ponttal tudott vezetni, és most is 6 pont a differencia. Eddig a legeredményesebb játékos a mezőnyben 7 pontja Lelik Réka, távolról egyébként a külső zónában egyelőre remekelnek a miskolciak, míg a Pécsnél 6 pontjával Dúl Panka a legponterősebb játékos. Ami nagyon fájhat majd a Pécsnél, hogy a büntetőzést illetően én már 5 olyan büntetőt számoltam, ami kimaradt, és egyelőre ezen a mérkőzésen, ahol hamar összegyűltek a személyi hibák, a büntetőzés az felértékelődhet. Most egy miskolci büntető maradt ki a Hunina részéről.
És akkor lássuk a második büntetőt, ez is kimarad, úgyhogy úgy tűnik, hogy ragályos a pécsiek rossz büntetőzése, hiszen eddig jól dobták a Diógyúriek, immár Játkai Eszter kezében a labda, egy perc még a negyedből, 15 a pécsi támadidő, akkor amikor 18-12-es vendégvezetésnél Stüdr Ágnes keresztbe teszi, tiszta tripla kísérlet Pótorsonyától, el sem találja a gyűrű, túldobja rajta, ez volt számításom szerint a 7. rossz pécsi tripla, ismét jöhet a Diógyőr.
Aztán ahol betörése kiosztja Miklós a triplával, ez rövid, a lepattanó viszont, hát majdnem Grigalowski téle, de végül nem tudta átvenni a labdát. Rohan a Pécs utolsó fél perc a negyedben, Rátai, Olavui, Tóth, végigjár a labda, Studer, közelebb kellene zárkózni mondjuk egy triplával, lőtávolon belülre kerülni. 9 másodperc még a támadóidőből, Studer betörését követően Olavui köcköli vissza, ezzel a duplával 18-14.
Tóth Bélát és Nyágúr Gergelyt hallották riporterként, a szakértő Károlyi Andrea volt. A női kosárlabda bajnoki döntősorozatot élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, de a Nemzeti Sportkrónika végén is belehallgatunk majd még a találkozóba. Labdarúgással folytatjuk. Sokáig emlékezetes mérkőzésen kedden a címvédő Paris Saint-Germain vendéglátóként 5-4-re győzött a Bayern München ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének első mérkőzésén. A másik elődöntőt ma játsszák Madridban, ahol 21 órától az Atletico Madrid az Arsenalt fogadja majd. A visszavágókat jövő héten kedden és szerdán rendezik. A sportág marad labdarúgás, de hazai vizekre evezünk. A Magyar Labdarúgó Szövetség a hivatalos honlapján közzétette a 2026-2027-es idény felnőtt nagypályás nemzeti bajnokságok és kupák versenynaptárát. Az első bajnoki fordulót 6 nappal a nyári világbajnokság döntője után 2026. július 25-én szombaton rendezik hivatalosan. A későbbre elkészülő sorsolás során lehet, hogy végül egy nappal hamarabb már pénteken kezdődik az új NB1-es idény. Az őszi szezon december 19-ig, a téli szünet pedig a január 30-ai hétvégéig tart majd. Az NB1-es bajnokság lebonyolítása nem változik, továbbra is 3x11, azaz 33 fordulót rendeznek. A fő játéknap a hétvégi fordulók esetében a szombat lesz, ehhez kapcsolódóan pénteken, vasárnap és hétfőn is rendezhetnek mérkőzéseket. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága 4 pontos büntetéssel sújtotta az NB1-ben, NB2-ben szereplő Tisza Kécskét. A büntetés oka az, hogy Sós Bence úgy lépett pályára a Tisza Kécske Soroksár elleni bajnokián, hogy nem töltött el az 5 sárga lapja utáni eltiltását. A 31 éves futballista ősszel a Topolya kölcsönjátékosaként Kazincz Barcikán szerepelt, és 3 sárga lapot kapott. Télen a Tisza Kécskéhez igazolt az NB2-ben a Kozár Michelin és a Mezőkövesd ellen szerzett figyelmeztetést. A 4 pont levonása után a Tisza Kécske visszacsúszott a 12. helyre az NB2-ben, de előnye még 4 pont a már kieső helyen álló Békés Csabával szemben. Két fővárosi csapat küzd meg a női Magyar Kupa serlegéért a Hidegkuti Nándor stadionban. Legutóbb 2016-ban játszott döntőt a Magyar Kupában a Budapest Honvéd női együttese, akkor a Ferencvárostól 6-0-ás vereséget szenvedett. 10 évvel később ismét a fináléba került a Piros-Fekete Klub, az ellenfél újra a Ferencváros. A döntős találkozó 19 órakor kezdődik, A Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik az összecsapást.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A Szeged ma este a címvédő Magdeburgot fogadja a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjének első mérkőzésén. A 18 óra 45 perckor kezdődő összecsapást a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A szegediek beállója, Bánhidi Bence így várja a találkozót.
Mit kell tudni erről a Magdeburgról, amely vezeti a Bundesligát, BL címvédő? Mit sikerült feltérképezni róluk?
Hát az, hogy minden pozícióban van két világsztárjuk, úgyhogy úgy kell készülnünk, hogyha ők belecserélnek, akkor is egy világsztár fog a pályára lépni. De nem nagyon kell szerintem ezzel foglalkoznunk, saját magunkat kell nézni, és saját játékunkkal kell foglalkozni. És hogyha ez rendben van, van egy jó kapus teljesítmény és védekezésünk, akkor bárki ellen fel tudjuk venni a versenyt. Akár csak a Kielcen is megmutattuk.
Viszonylag jó sorozatban van az OTP Bank Szeged, hiszen ugye a Kielcét legyőzte itthon döntetlen lent idegenben. A Magyar Kupa elődöntőjében is döntetlent játszottatok a Veszprém ellen. Ez mennyire adhat erőt, hiszen az a játék elég stabilnak tűnik?
Igen, most én is azt érzem, hogy a játékunk úgy szezon végére kezd stabilizálódni és összeállni. Én is valahogy azért most ezek a sérülések eléggé befolyásolják a csere lehetőségeket, de ahányan vagyunk, annyian kell küzdenünk egymásért a klubért, és azért, hogy tényleg elérjük a céljainkat.
Mit kell megvalósítani abból, amit az edzőtök kér?
Hát jó lenne mindent, de azért ez nem egyszerű történet. Rengeteg instrukciót kaptunk a videóelemzéseken, úgyhogy próbáljuk a legjobbunkat nyújtani majd holnapi nap folyamán.
Mit jelent majd a szegedi közönség?
Az mindig egy plusz, úgyhogy rájuk mindig számíthatunk. Én szerintem holnap se lesz ez máshogy, és nagyon remélem, hogy rengetegen leszünk és támogatnak minket.
Pénteken kezdődik Rotterdamban a női vízilabda világkupa selejtező tornája, amelyen a tét a 8-as döntőbe kerülés. A mai napon útjára indult a magyar válogatott, amely pénteken a háromszoros olimpiai bajnok amerikaiak ellen kezdi meg szereplését. A Cseh Sándor irányította nemzeti együttes szombaton Japánnal, vasárnap pedig az olimpiai címvédő spanyolokkal mérkőzik a csoportkörben. Vai Vandát Profusz Péter kérdezte a felkészülésről.
Vanda néhány napja már együtt készül a női vízilabda válogatott a rotterdami világkupa mérkőzésekre. Ezt az elmúlt párnapos felkészülési időszakot és benne a Görögország elleni felkészülési meccset, az ottani edzéseket, hogy látod, hogy értékeled?
Először is két részre osztanám a felkészülést. Először ugye Budapesten készültünk, utána mentünk ki Görögországba. Mind a kettő szakasznak megvolt ugye maga sajátossága. Először Pesten a csapat összehangolódott, ugye a klubmérkőzésekből érkeztünk, szerintem az nagyon jól sikerült. A Görögország pedig szerintem a vártnál is jobban sikerült. Olyan szempontból, hogy volt három edzőmeccsünk, abból egy hivatalos meccs, de a csapat szerintem mind a három meccsen tudta teljesíteni azt, amit az edzők elvártak tőlünk. Nyilván történt a felkészülési meccs, ami szerintem egy nagyon jó felkészülési meccs volt. Akkor azon a meccsen a görögök a végén jobb csapatnak bizonyultak, ők tudták megnyerni a meccset, viszont úgy lettünk hazaengedve, és úgy értünk haza Görögországba, hogy mind a budapesti, mind a görög felkészülés nagyon jól sikerült, szóval szerintem nagyon jó. Fogunk neki indulni a világkupának.
A világkupára utazó 16 fős válogatott keretet már ismerjük, és azt is tudhatjuk, hogy 11-en ott vagytok a februári EB-ezüstérmes csapatból. Vannak viszont új játékosok, akik mondhatni újoncok igazából válogatott szinten. Hogy látod most, egy milyen erősség és milyen összetételű válogatott keret utazik Rotterdamba?
Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg, amikor úgy 5-6 ember mondjuk kiesik, akár rutinosabb játékosról, akár mondjuk régebb óta megszokott válogatott kerettag, és újak jönnek helyette. Lényeges különbség azért nem tud változni, mert ami szép ebbe a csapatsportágból, hogy ki tudjuk egészíteni egymást. Plusz százalékokat hozzá tudunk rakni egy mérkőzésre vagy egy edzésre, mert igenis tudjuk, hogy pótolni kell úgymond azt a hiányt, amit mondjuk más játékosok kiesésével úgy erre rá vagyunk kényszerülve.
Ha továbbra is szeretnének sporttal foglalkozni, a Pécs DVTK női kosárlabda bajnoki döntő első mérkőzését, a Szeged Magdeburg férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő első mérkőzését élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban. A viszonthallásra.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.